a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Szabó László, a Holdalapkezelő Felügyelőbizottságának elnöke. Köszönöm, hogy eljött.
Jó estét kívánok!
Ön sokakkal ellentétben már 2018 végén arra számított, hogy a 2009 óta tartó konjunktúra, és ezzel együtt a tőzsdei árfolyamok emelkedése vége szakad, és akár egy erőteljes korrekció is elindulhat. Ennek fényében hogyan értékeli 2019-et?
Igen, hát a 2018 végén elég gyorsan bejöttek azok a dolgok, amire számítottam, és mégis ez a vélemény ez mégsem valósult, mert 2019-ben nagyon-nagyon jól szerepeltek a tőzsdék. Ennek szerintem viszonylag egyszerű oka volt. 2018-ban úgy tűnt, hogy az a fél évtizedes nagyon-nagyon erős dopping, amit a nemzetközi gazdaságpolitika a gazdaságok megsegítése érdekében alkalmazott, az talán véget ér. Mindenki azt gondolta, hogy a gazdaságok megállnak a saját lábukon, elég erősek arra egy évtizeddel a válság után, hogy különböző stimuláló szerek nélkül is boldoguljanak, és ugye ezért a nulla kamat politika legalábbis az Egyesült Államokban megváltozott, és elkezdték nagyon-nagyon hosszú idő után egy picit a kamatokat normalizálni. Ezek még mindig nagyon alacsony kamatokat jelentettek nemzetközi meg időbeli összehasonlításba, de már nem nullával kezdődött a tizedes jegy.
Bár Európában még mindig.
Igen, és azt gondoltuk, hogy ez a világon ez egy, tehát az amerikaiak lépnek először, és hogyha a tapasztalataik jók lesznek, és a gazdaság megáll a saját lábán, akkor ezt követi a világ többi része is. Én nekem az volt a véleményem, hogy doping nélkül nagyon-nagyon nehezen fog menni, és az én pessimizmusom valamennyire erre irányult. Most félig igazam lett, félig nem, mert az tökéletesen bejött, hogy gyakorlatilag évközben kiderült, hogy túl gyengék a gazdaságok ahhoz, hogy egy nagyon alacsony, de nem nulla kamat szint mellett is működni tudjanak, akár egyébként egy költségvetési élénkítés mellett, ami az Egyesült Államokban GDP 5%-ára rúgott, és ezért a Fednek nem volt más választása, mint hogy vissza kellett térni a doppingokhoz.
Magyarul a kamatemelés megállt, sőt, ugye most igen, már csökkentettek kamatot, amin azért valóban meglepődött mindenki, és nem lehet tudni, hogy ugye ez az elnöknek a hatása, vagy pedig a Fed vezetőinek a felismerése.
Szerintem egyértelműen úgy ítélték meg, hogy azok a tapasztalatok, amik egy kicsit az emelkedő kamatok mellett érzékelhetők voltak, egy erős lassulásba torkolottak, és úgy gondolták, hogy ha a kamatokat nem csökkentik vissza, akkor ez akár recesszióba is vihet néhány gazdaságot. Ugye Németországban gyakorlatilag volt egy negyed év, amikor mínuszos volt a GDP növekedés. Tehát röviden összefoglalva rájöttek arra, hogy stimulusok nélkül, doppingszer nélkül nem megy. Tehát ilyen szempontból az állásmódom helytálló volt, tehát gyengének tartottam a gazdaságokat. Talán azt gondoltam, hogy nem fognak ilyen gyorsan visszatérni a régi recepthez és a dopingokhoz, ezt mondom, nagyon gyorsan megtették, és a piac erre nagyon-nagyon jól reagált.
Hát igen, ugye mind az amerikai, mind az európai részvényárak 20% fölött emelkedtek, de azért adódik a kérdés, amit a levezetéséből szeretnék továbbvinni. Meddig lehet ezt a dopingot folytatni? Továbbra is vásárol az amerikai, illetve az európai jegybank kötvényeket? Magyarul önti a pénzt a gazdaságba?
Én azt gondolom, hogy teljesen igaza volt a leköszönő Európai Központi Bank elnöknek abban, amit ugye távozásakor mondott el, nyilván ezt egy hivatalban lévő jegybank elnöktől nehéz hallani, hogy a monetáris politikának, tehát ennek a mínuszos kamat politikának, illetve ennek a eszközvásárlási programnak, amitől már talán a rádiónak a hallgatói többször hallottak, ennek a mozgástere már nagyon leszűkült. Tehát ennek valójában...
Amerikában ez még megy?
Mindjárt átérek Amerikára is, de ha megnézzük
jó,
azt, hogy...
Jó, maradjunk a vági nyilatkozatnál.
Hát ugye Európában, eurozónában maradva 2014 óta van mínusz kamat az eurozónában, néhány skandináv ország, Dániában, azt hiszem 2012 óta, És ha megnézzük, hogy ez a mínusz kamatszint ez mit okozott, akkor azt mondjuk, hogy hát túl nagy gazdasági növekedés nem. Tehát az elmúlt fél évtizednek a európai növekedés az mélyen átlag alatti. Inflációt szintén nem okozott, ami ugye valamennyire a jegybankok kommunikációból az derült, hogy ők inflációt akarnak.
Sőt, sokáig... a japánok meg különösen.
Igen, mindenki inflációt akar. Ugye kiderült el az elmúlt évtizedben, hogy valójában a jegybanki monetáris politika, és ugye ez egy elég durva kijelentés, de mégis megmerem tenni, nem hat lényegesen az inflációra. Tehát se a gazdasági növekedés, se az infláció a mínusz kamat politika révén nem erősödött meg. Talán az egyetlen pozitív hatása ennek a durva mínuszos kamatszintnek az volt, hogy a viszonylag magas államadósság szinteket azt egyre alacsonyabb kamattal lehetett finanszírozni, illetve a államadósság finanszírozásának a futamidejét hosszú kötvények kibocsátásával meg lehetett hosszabbítani, tehát biztonságosabbá lehetett tenni. Ugye ezeknek a kamatoknak egy részét megvette az Európai Központi Bank, és így gyakorlatilag a kamattörlesztési...
Nem a kamatokat, a kötvényeket.
A kötvényeket, köszönöm, hogy kijavított, és így a különböző országnak a kamatterheit sikerült lejjebb vinni, ami nyilván egyébként az államháztartásnak az egyenlégét is.
Jó, visszatérek a kérdésre, meddig lehet ezt a doppingot folytatni? Akár meddig?
Hát, ugye a doppinggal nem az a probléma, vagy nem az az első számú probléma, hogy be van tiltva, hanem amiben, tehát vagy feltételezem, hogy a sportszerű verseny feltételének a megteremtésén túl a doppingszereknek a betiltásának alapvetően egészségügyi okai vannak, tehát ezek hosszú távon tönkreteszik a szervezetet, elég mondjuk a tesztoszteronnak a mértéktelen fogyasztására gondolni, utána lehet ennek olvasni, nagyon-nagyon durva hatásai vannak, nyilván nem egy nap alatt, nem egy hét alatt, de hogyha megnézzük mondjuk Kratofilovának a 80-as években, tehát ott nehéz volt eldönteni, hogy ő férfi vagy nő. Tehát nyilván átalakítja a szervezetet, nagyon sok társadalmi problémához vezet a mínusz kamatpolitika. Szerintem az, hogy a világ nagyvárosainak az ingatlanpiaca ma olyan magas szinten van, hogy a fiatalok nem nagyon tudnak lakáshoz jutni, és ez egyre nagyobb problémát jelent, és még jó pár ilyen, a vagyoni különbségeknek a megnövekedése is szerintem részben ennek a mínusz kamatpolitikának. Tehát, hogy mondjam, vannak mellékhatások, de ezek nem azonnali halált okoznak, de a szervezetet azt láthatóan egyébként rossz irányba alakítják át. Tehát ez kicsit szerintem olyan, mint a dohányzás. Tehát minden cigit, ugye azt mondják, az egy koporsószeg, de nem jelent azonnali kórházi kezelést, akár hosszú éveken túl sem. Tehát nem lehet válaszolni, hogy meddig lehet folytatni. Az biztos, hogy túl sok értelme már nincsen. Tehát láttuk az előbbi elemzésből, hogy se gazdasági növekedés, se inflációt valójában nem jelent, a mellékhatások pedig egyre kézzel foghatóbbak. És jó. Bocsánat, tehát és ugye végülis Draghi is elmondta,
igen, visszatérve a Draghira,
hogy eszköztelen a monetáris politika. Ugye ez nem jelenti azt, hogy a gazdaságpolitika egyébként kifogyott a különböző stimuláló eszközökből. Egyre inkább azt gondolják sokan, én is közéjük tartozom, hogy most függetlenül, hogy ez jó vagy rossz, de valójában a gazdaság élénkítés egyre inkább fiskális, tehát az államháztartások túlköltekezésével folytható. Ennek természetesen van egy csomó negatív hatása is.
Mire gondol? Infrastrukturális beruházások?
Szinte mindegy. Ha az állam többet költ, állam akkor többet az megjelenik költ a GDP-ben. Tehát ha arra gondol, hogy most az amerikaiaknak van egy 2-3% közötti GDP növekedés, ami a fejlett világban egyébként meglehetősen magas, de ez egy 5%-os államháztartási hiányjal jár. Európa nagyon fegyelmezett, tehát az európai országoknak a költségvetési egyenleg az szinte nulla.
Van már pozitív is.
Igen, például Németország, de a kamatfizetés előtti úgynevezett primer deficit az mindenhol nincsen, tehát vagyis hát vagy sehol nincs, tehát a legtöbb esetben ez pozitív. Tehát ugye ez nagyon-nagyon-nagyon régen látunk ilyen jelenséget. Az USA-ban ellenben van egy 5%-os költségvetési hiány. Hogy mondjam, ehhez képest egyébként ez a 2,5%-os növekedés nem olyan brutális nagy, főleg, hogyha még egyébként az alacsony kamatszinteket is figyeljük. De én olyan, hogy olyan kicsit meglepő és eléggé különleges véleményem vagyok, hogy én nagyon-nagyon el tudom képzelni azt, hogy Európa is szakít a negatív kamatoknak a politikájával.
Felvetődik a kérdés, hogy azok a folyamatok, amelyről beszélt, azok vajon hozzájárultak, vagy kialakították-e mind az ingatlanpiaci buborékot, amelyet már említett, mind a részvénybuborékot. Ugye tudjuk, hogy 2008 előtt ezek kialakultak, és ennek következtében ütött be a válság. Vagy pedig tovább fújják a buborékot, és lehet, hogy 2020 is ennek a jegyében fog eltelni. Hogy ezt ma még az év végén nem lehet tudni, de milyen opciók vannak?
Hát nézd, én azt gondolom, hogy a magas eszközárak mögött, tehát a legfontosabb ok az a mínusz kamat.
Így van.
Tehát ugye 2008 előtti időkkel talán az összehasonlítás annyiba, tehát persze jogos, de mégis egy kicsit mások az alapok.
Igen, mert hogy akkor ugye a monetáris politika másképp, tehát igazán a különbség az, hogy a monetáris politikák gyakorlatilag az elmúlt 5 évben nagyon erősen belenyúltak ugye azokban a gazdasági folyamatokra, amikről említett, ugye hát ez az alacsony vagy nulla kamat lényege, illetve ennek a folyamatnak a lényege.
Ugye mit jelent ez mondjuk befektetési oldalról? Tehát ugye 2008 előtt, vagy mondjuk 2012-2014 előtt a negatív kamat politika előtt az ember akkor vállalt kockázatot, hogyha mondjuk az állampapírait eladta, és mondjuk vett részvényt, ingatlant, kockázatos eszközöket. Tehát ma az ember akkor vállal kockázatot, hogyha kockázatmentes eszközbe ül, ez most tudom, hogy paradoxon, de ugye ebben az esetben minden évben levonnak egy kicsit a pénzéből. Tehát Nyugat-Európában, Japánban nagyon sok esetben egy tök biztonságos államkötvény birtoklása is azt jelenti, hogy évvégén keveset, tehát negatív kamatot kapunk. Tehát ez alapvetően megváltoztatta a befektetők attitűdjét. Tehát ma biztos, hogy buksz azon, hogyha nem válasz kockázatot. Ezért az emberek inkább azt mondják, hogy hű, senki nem szeret biztosan bukni. Ezért ugye reménykedik abba,
bár
hogy...
Bár ez egy relatív bukás, nem egy abszolút bukás, hiszen abszolút... azért az állampapírok azért annyit hoznak, mint az infláció, mert az infláció annyira alacsony.
Nem, Nyugat-Európában nem. Tehát ugye az Európai Központi Bank mínusz 0,5%-os betéti kamata azt jelenti, hogy Nyugat-Európában egyre több bank alkalmazza betétekre a negatív kamatokat, tehát konkrétan Schmidt úr, amikor berakja a spárkasszébe a pénzét, akkor egyre több olyan spárkassze van, hogy konkrétan, tehát nem az infláció után, hanem konkrétan levonnak a pénzéből.
Infláció hát ott tartottunk, fölött... igen, hogy akkor kockázat az, ha állampapírt tartasz.
Igen, az tuti bukó, ezért az emberek nyilván, ez egy nagyon-nagyon kényelmetlen folyamat, hogy minden évben, minden hónapban egy kicsit levágnak az ember pénzéből, mint hogyha úgy leszeletelnék az újunkat, és ez egy annyira kellemetlen dolog, hogy mindenki inkább akkor meglódul a fantáziája, és azt gondolja, hogy ennél még mindig jobb, ha vállal valami úgymond kockázat, ami hozhat még valami pozitív hozamot, főleg abban az esetben, ha a visszatekintő hozamok is pozitívak, akkor ezek a kockázatok ezek nem tűnnek annyira markánsnak, mert mindannyian valamennyire a kockázat az elmúlt évek tapasztalatai alapján ítéljük meg. Nyilván ez egyébként nem egy módszertanak, ez egy nem egy helyes, de mi ránk emberekre ez jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy ez a mínusz kamat, amíg fennmarad, addig majdnem azt mondom, hogy logikus, hogy az emberek a kockázatokat egy kicsit így úgymond alulbecsülik, és a vállalkozó szellemük az megnő. A negatív kamatpolitikának pont ez a lényege, hogy az emberek zsebébe lapuló pénzeket a gazdaságban megpróbálják átirányítani.
Tehát attól az ön véleménye szerint nem kell tartani, hogy 2020-ban megindul az árfolyamoknak a csökkenése, tehát lesz egy komolyabb korrekció, vagy ezt a kérdést nem szabad föltenni azután, hogy ugye tavaly, mikor erről beszélgettünk, akkor azt gondolta, hogy már elérkezett az idő, hiszen 2009 óta eltelt 10 év, és ilyen hosszú konjunkturális szakasz, mondjuk 48 hónap nagyon ritkán van a világban. Nagyon-nagyon ritkán.
Igen, tehát szerintem ez, tehát egyrészt ugye, amikor mi tavaly beszélgetünk, akkor utána 2 héten belül beesett több mint 20%-kal a tőzsde. Tehát egyébként ez is mutatja azt, hogy a tőzsde minden előfordulhat, tehát végülis az nem volt egy rossz call. Csak ismétlem magam, hogy nem ezzel volt a baj, hanem aztán a 2019-es évvel volt a call szempontjából baj. De ugye azóta új csúcsra mentek a piacok, mégis azért az a közel 20%-os korrekció az bekövetkezett, és az nagyon sok szereplőt kiárazott a piacról. Ez mutatja azt, hogy a korrekciók azok még egy bull piacon is egyébként simán bekövetkezhetnek. Ugye a tőzsde alapvetően percepciók alapján fektet be, tehát nem feltétlenül kell megvalósulni egy konkrét eseménynek ahhoz, hogy a befektetők őrült vásárlásba vagy eladásba kezdjenek, elég, hogyha csak elhisznek bizonyos tendenciákat. Tehát, hogyha most azt gondolnák a befektetők néhány jegybanki nyilatkozat alapján, hogy hú, nagy kamatemelések lesznek, erre mondjuk kevés esély van, de akkor írtózatos nagy eladások lennének. Vagy hogyha egyébként továbbra is bíznának az alacsony kamatkörnyezetbe, de azt gondolnák, hogy ez a stimulus sem elég arra, hogy a gazdaság továbbra is dübörögjön, a vállalatok eredménye nőjön, akkor hiába az alacsony kamat, akkor bizony simán elképzelhető egy nagyobb korrekció. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ezek kivéthetetlenek. Tény az, hogy egy nagyon hosszú bullpiacnak a végén vagyunk, ez a második világháború óta ez a leghosszabb, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként ez nem folytatódhat. Az biztos, hogy ma az árazások, tekintve a kockázatokat, nem vonzóak. De még egyszer mondom, ma nem azért veszik az emberek a részvényeket, mert annyira vonzó a hozam-kockázat kombinációjuk, hanem azért, mert nem akarnak mínusz állampapírba ülni. És ez egy teljesen más logika. Ezt a logikát, ezt még nem teszteltük le itt az elmúlt évszázadban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon...
Szóval ez egy olyan helyzet, ami nincs benne a tankönyvekben.
Nincsen benne a tankönyvekben, igen, abszolút, tényleg nincsen benne a tankönyvekben. Mindenki találgatja, hogy mi fog történni ekkor, akkor, amakkor, de történelmi példákhoz nem tudunk visszanyúlni.
Igen, ez azért érdekes, mert ugye a 2008-as válság tankönyvi feldolgozása is ugye jó sokáig tartott, itt lehet, hogy ennek a feldolgozása, ha még tart egy ideig, annak is ahhoz is el fog telni egy kis idő, de hogy mindig tanulni kell a tőzsdén is, meg hát a gazdaságban is, az teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet a múltbeli folyamatokból kiindulva a következtetéseket levonni, mert nagyon-nagyon sokan azt gondolták már 18-ba, 19-be, sőt, talán már 17-be is, hogy jön a korrekció. Én visszaolvasva a korábbi megnyilvánulásokat, ugye itt van ez a Rubini nevű nagyon ismert közgazdász, ő azt mondta, hogy 2020-ban lesz a válság, mondta ezt 18 végén. Ugye ő ugye a válság nagy profétája.
Nézzen, tehát...
De ő is 18 végén mondta, hozzá kell tennem, tehát akkor lehet, hogy sokan gondolták.
Nézzen, én azt gondolom, hogy elméletileg léteznek olyan gazdaságpolitikai eszközök, amik egy erőteljes gazdasági lassulás mellett ugye bevethetőek. Tehát aztán, hogy egyébként ezek az eszközök bevetésre kerülnek vagy sem, ez egy nagy kérdés. Tehát csak ismételni tudom magamat. Én biztos vagyok benne, most mondok egy példát, hogyha Európa bemegy egy 5-6%-os fiskális deficitbe, tehát az európai országok nem annyit költenek, mint a bevételük, vagy egy kicsit kevesebbet, mint most a németek, hanem a bevételüket még megfelelik 6%-os költéssel, hogy abból egy 2-2,5%-os GDP növekedés ki fog jönni, azt tudja, hát most 6-ot még pluszba belerakunk a rendszerbe, hogy csak kijön két növekedés. Tehát ugye akkor is, ha még a több mint a fele elveszik, akkor is lesz belőle 2-2,5%-os növekedés. Tehát ez egy gazdaságpolitikai döntés. Nyilván ez nem egy egyszerű döntés, mert egyébként is nagyon magas szinten vannak a kamatok, de például a befektetők most ezzel marhára nem foglalkoznak. Tehát én simán el tudom azt képzelni, hogy egy teljesen másfajta gazdaságpolitikai mix fog a következő néhány évben kialakulni, de nyilván nem tudom, van egy új jegybank elnökünk, már nem Magyarországnak, hanem az Európai Központi Banknak.
Róla lehet tudni valamit, hogy milyen stratégiában gondolkodik?
Én azt gondolom, tehát ő egy amerikai cégnek volt a menedzsere, volt francia pénzügyminiszter, ugye volt a világban, vagy az IMF-nek volt talán az elnöke, tehát nagyon sok területen dolgozott, őt egy nagyon jó konszenzuskereső menedzsernek tartják, nincs is azt hiszem közgazdasági diplomája egyébként, de általában azt mondják, hogy nagyon sok bonyolult közgazdasági problémát már letárgyalt és megoldott. Én azt gondolom, neki van egy olyan előnye, hogy nem terheli az elődjeinek a politikája, tehát ő ugye csinálhat mást, hogyha egyébként úgy ítéli meg. Most a következő hónapok azzal fognak telni, hogy megnézik ezt a mínusz kamat politikát, hogy ez mit is okozott a gazdaságba, a társadalomban, és akkor eldöntik, hogy akarják-e folytatni. Én el tudom egyébként képzelni, ez nem egy konszenzusos álláspont, hogy végülis úgy döntenek, hogy ezt a negatív kamat politikát megszüntetik, és egy alacsony kamatszintet alakítanak ki Európában, de ez nem mínusz kamatokat fog jelenteni. Így nem kell újraírni a tankönyveket, mert ugye most már le kéne, tehát ez a mínusz kamatpolitika sokáig marad, akkor újra kell írni a tankönyveket. Senkinek nincsen hozzá kedve, nem csak azért, mert hogy ugye ki kell vágni egy csomó erdőt, és új könyveket kell nyomni, nem tudjuk, hogy mit írnánk bele. Tehát ugye még nincsenek meg azok a tartalmak, szerintem egyszerűbb akkor a mínusz kamatpolitikától elbúcsúzni, és nem lecserélni a közgazdasági oktatást. Másrészt azt gondolom, hogy egy kicsit a fiskális élénkítés az, ha akarják, akkor az jóval nagyobb növekedési eredményeket oldana meg. Most az a nagy kérdés, ebben nagyon hiszek ebbe a párhuzamba. Az a nagy kérdés, hogy van olyan trigger, van-e olyan ok, ami miatt ezt meglépnék, és azt gondolom, hogy most egyre inkább látszik ez az ok. Tehát sokáig azt gondoltam, hogy esetleg a németeknek a fiskális élénkítés elleni zsigeri ellenszenv az a német belpolitikába fog, hogy ez megváltozik a német belpolitikai helyzet eredménye lesz, de egyébként inkább azt mondom, hogy ez a zöld mozgalom, ami most egyébként most már a Európai Központi Bank céljai között is megjelent, azt gondolom, hogy ez a zöld mozgalom fogja egyébként ezt a problémát megoldani, és itt folytathatjuk talán.
Igen, igen, ez egy jó végpont volt, és most tartunk egy kis szünetet, és aztán néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Szabó Lászlóval, a Hold Alapkezelő Felügyelőbizottságának elnökével.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.